Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist április 24-én szerdán. A mai műsor első részében a Magyar Nemzeti Bank keddi kamat döntésével, valamint azzal foglalkozunk, hogy miért tűnik veszélyes játéknak, ha a jegybank a továbbiakban csak felemásan harcol az infláció ellen.
2009-ben és 2012-ben egy dupla recesszió, 9-es és a 12-es recesszióra volt ahhoz szükség, hogy a 2000-es évek magas egyszámjegyű inflációs démonát megölje. Tehát az a baj, hogyha kiengedjük a szellemet a palacból, akkor nagyon nagy fájdalom lesz, mire ezt az inflációt meg tudjuk ölni, és ezért gondolom azt, hogy most sokkal-sokkal szigorúbban kell fellépni, mint ami elsőre tűnne külön, mert ez nagyon-nagyon fájdalmas lesz majd évek múlva.
A témáról Zsidai Viktort, a Citadella Alap portfólió menedzserét kérdezzük. A műsor második részében a hazai bérdinamikáról lesz szó, az ugyanis a szerdai adatok alapján szépen fűtheti tovább az inflációt, erről Hornyák Józsefet, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist április 24-én. 50 bázisponttal 7,75%-osra vágta az alapkamatot kedden a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel a kamat csökkentés üteme tovább lassult, kérdés pedig, hogy egyáltalán milyen mozgástere maradt a jegybanknak a további monetáris lazításra, ha tényleg beszeretné ütni az inflációt 4% alá, ahogy azt elvileg a célkövetéses rendszere előírná. A témával kapcsolatban itt van velünk Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Első kérdésem, hogy a bevezetőben felvetett kérdés szempontjából meglehetősen pessimista képet festettél körülbelül 2 hete egy írásodban, ugye azzal kapcsolatban, hogy a további kamatcsökkentés és az árstabilitás elérése egyszerre egyáltalán megvalósítható-e jelenleg Magyarországon. Miért vannak benned kétségek ezzel kapcsolatban?
Először csak hagyd mondjam el, hogy abszolút nem könnyű jegybankárnak lenni, de ez komolyan, tehát hogy ugye a gazdaságban állandóan bizonytalanság van, nyomnak a politikusok, kívülről okoskodik mindenféle elemző, mint én is, hogy mit hogy kellene csinálniuk, tehát hogy abszolút nem könnyű jó döntéseket hozni a jegybankároknak, és hogyha meg hibát elkövetnek, akkor utólag mindenki az orruk alá dörgöli. Tehát hogy ez szerintem nem egy egyszerű szakma, pláne most nem egyszerű szerintem Magyarországon a Nemzeti Banknál dolgozni. Én amit írtam korábban, csak azért bocsátom előre, mert nyilván nekem más véleményem van, úgy tűnik, mint a Magyar Nemzeti Banknak erről a dologról, és majd valószínűleg ki fog derülni 1-2 év múlva, hogy kinek volt igaza. Én azt írtam le, hogy olyan erős bérnövekedés van Magyarországon, ami mellett nagyon szigorú monetáris politikát kell folytatni a jegybanknak, és valószínűleg inkább nominálisan fel kellene értékelni a forintot, hogy egyáltalán elérhesse az inflációs célját. És ugye volt egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a januári béradat az mennyire egyedi, kiugró, különleges, de ugye most majd jött ki a februári béradat is, ami megerősítette, hogy Magyarországon 14%-kal nőnek a bérek, sőt a medián bérek, ami fontosabb valószínűleg a fogyasztás szempontjából, még ennél is jobban nő. És azt gondolom, hogyha ilyen erős a bérnövekedés, abból az következik, egyébként pont az következik, mint a világ számos más országában, például az USA-ban is, hogy nagyon magasan fog ragadni a szolgáltatás infláció, és ezzel együtt a teljes inflációs mutató be tud ragadni, és én attól tartok, hogy sajnos jó úton vagyunk ahhoz, hogy Magyarországon is beragadjon egy magas egyszámjegyű tartományba az infláció, és ennek a letörése, ez nagyon-nagyon-nagyon nehéz, ha ide beragad, és minél tovább van beragadva, annál nehezebb a letörése. Tehát ha én döntéshozó lettem volna, vagy lennék, akkor egész biztos, hogy nem vágtam volna kamatot most, és valószínűleg a következő hónapokban is legalább itt tartanám a kamatszintet, mert azt gondolom, hogy szigorú monetáris politikára van szükség most.
De igazából miért van erre most szükség, hogyha a jegybank azt mondja, hogy alapvetően adatvezérelt üzemmódban van, és most még teret lát az ilyen típusú vágásra?
Ugye az látszik, hogy két fontos tényező van legalább Magyarországon az infláció alakulásában. Az egyik a belülről fakadó infláció, a magyar gazdaság belsejéből, ugye ez gyakorlatilag a bérektől függ, a bérszínvonaltól függ. A másik pedig az importált infláció, amit kívülről hozunk be. Ez elsősorban a nyersanyagáraktól és a forint árfolyamától függ. Ugye az látszódik az elmúlt időszakban, hogy a nyersanyagárakban inkább fölfele van mozgás. Az is látszik, hogy a forint az elmúlt hónapokban lassan gyengülget, miközben ugye belülről meg az előbb beszéltük, hogy egy nagyon komoly belső, főleg szolgáltatások oldaláról levő inflációs nyomás érkezik. Tehát ezt, hogy ezt a belső inflációs nyomást ellensúlyozza a jegybank, ahhoz a külső importált inflációt kell nagyon lenyomnia. Ugye nyilván az olaj, meg réz, meg élelmiszerárakra nincs hatása a Magyar Nemzeti Banknak, amire hatása van, az a forintnak az árfolyama. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy esélye legyen az inflációt lenyomni, ahhoz fel kellene értékelni a forintot, és az jól látszik az elmúlt hónapokban a forint mozgásából, hogy az a kamatszint, amit most biztosít a Magyar Nemzeti Bank, az nem a felértékelés irányába hat a forintnál, hanem inkább a maximum stabilizáció, de inkább a lassú gyengülés felé. Ezért én azt gondolom, hogy ha bár nem tudjuk, hogy milyen kamatszintre van pontosan szükség, és nyilván ezt csak úgy meg lehet próbálni kitapogatni, de úgy tűnik, hogy magasabbra, mint ami be volt, vagy még ami, mint ami most is be van árazva. Emiatt, mivel nem lehet, tehát valahogy fel kellene értékelni szerintem a forintot, ehhez sokkal magasabb kamatszint kellene. Egyébként egy dolgot hagyd mondjak el, amikor beragadna nagyon magasra az infláció. És ugye mindenki tudja ezt a történetet, hogy a 70-es években az USA-ban beragadt magasra az infláció, és aztán jött Volcker a Fed élén 79 végén, 80 elején, fölemelték a kamatokat iszonyú magasságba, és megölték az inflációt egy recesszió árán. Egy nagy recesszió kellett hozzá, hogy megöljék az inflációt, ugye mindenki tudja ezt a történetet, csak nem ez történt, hanem az történt, a történet eleje igaz, hogy miután megvolt az első recesszió, és levágták a kamatokat, akkor látszott, hogy az infláció mégse akar lemenni, és még egyszer föl kellett nagyon magasra emelni az inflációt, és egy második, tehát egy dupla recessziót kellett csinálni az amerikai jegybanknak, és utána évekig nagyon magasra elkamatot kellett tartani, hogy végképp megölje az inflációt. És egyébként ugyanezt történt Magyarországon 2009-ben és 2012-ben, egy dupla recesszió, 9-es és a 12-es recesszióra volt ahhoz szükség, hogy a 2000-es évek magas egyszámjegyű inflációs démonát megölje. Tehát az a baj, hogyha kiengedjük a szellemet a palacból, akkor nagyon nagy fájdalom lesz, mire ezt az inflációt meg tudjuk ölni, és ezért gondolom azt, hogy most sokkal-sokkal szigorúbban kell fellépni, mint ami elsőre tűnnek külön, mert ez nagyon-nagyon fájdalmas lesz majd évek múlva.
Ugye te is említetted a ma reggel, tehát szerda reggel publikált nagyon erős bérstatisztikát, vagy legalábbis olyan statisztikát, ami nagyon erős bérdinamikára utal. Szóval itt az a kérdés, hogy rövid távon miért veszélyesebb, hogyha egy kicsit magasabban ragad az infláció, de ugye alacsonyabb szinten lehetne akkor a forint kamata, ami stimulálja a gazdaságot, és akkor az nyilván nyit valamennyi mozgásteret, ha egyébként az amúgy is erős munkaerőpiac miatt az inflációs cél az valóban lehet, hogy nem elérhető most.
Hát nyilvánvalóan mindig lehet azt csinálni, hogy alacsonyabban tartjuk a kamatot és pörgetjük a gazdaságot, tehát hogy ennek semmilyen akadálya igazándiból nincsen, csak az elmúlt, nem tudom, 100 év gazdaság történetének a tapasztalata az, hogy ha beragad egy magas szintre az infláció, az utána nagyon komoly problémákat fog okozni a gazdaságba, amit előbb-utóbb kezelni kell, és amint mondtam, ennek a kezelése, az meg 2-3-4 nagyon fájdalmas évvel jár, tehát jobb nem megengedni, hogy beragadjunk egy magasabb, akár egy személyegyű inflációs környezetbe is. Nyilván egyébként azt hagyj említsem meg, hogy mindezt a jelenlegi tudásunk alapján mondom, mert hogyha mondjuk 24 második felében, és nem zárnám ki ezt, vagy 25-ben beüt egy recesszió az Egyesült Államokban és Európában, akkor egy más helyzet elé fog kerülni a Magyar Nemzeti Bank, vagy valamiért Magyarországon megugrik a munkanélküliség, vagy valamilyen egyéb csoda folytán a bérnövekedés lecsökken, akkor ez egy más helyzet lenne. Tehát, hogyha mondjuk recesszió lesz, akkor máshogy kell majd ehhez hozzáállni. De egyelőre ugye pont azt látjuk, hogy a fejlett világban úgy tűnik, hogy megint van egy gazdasági fellendülés, most a ipari szektor oldaláról van egy stabilizáció és növekedés. Minden azt mutatja, hogy gazdasági stabilizáció növekedés lesz, és ez a magas bérnövekedés fönn fog nálunk maradni. Tehát én nem látom kikerülhetőnek azt, hogy az MNB nagyon erősen harcoljon az infláció ellen, különben tényleg így fogunk felragadni.
Ugye említetted, hogy amiket mondasz, az a közgazdaságtan eddigi tapasztalatai alapján lehet igaz, de például most lefelé mutató kockázat lehet-e az inflációval kapcsolatban az, hogy mintha oldódnának azok az összefüggések, hogy mondjuk egy magas bérnövekedés, az rögtön lecsapódik egy magas fogyasztásba, tehát hogy ez pont az elmúlt pár hónapban kérdőjeleződik meg.
Szerintem abszolút nem. Tehát szerintem ez abszolút nem kérdőjeleződik meg. Ugye, ami szokott történni recessziók idején, az pontosan az, hogy amikor beüt a recesszió, ugye tavaly Magyarországon egy elég mély recesszió volt, hogyha a mezőgazdaságot nem nézzük, akkor egy 2-3%-kal esett a GDP, ami azért egy elég komoly recesszió. Ugye az szokott történni, hogy ilyenkor a lakosság, ugye úgy mondjuk, hogy simítja a fogyasztását, tehát hozzányúl a korábbi tartalékaihoz, megtakarításaihoz, és azzal pótolja ki a hiányzó fizetését. Ugye tavaly egy nagyon komoly reálbércsökkenés volt. Viszont amikor elindul a fellendülés, akkor ezeket a megtakarításokat, tartalékokat visszapótolja, vagy fizeti azokat a hiteleket, amit fölvett az előző időszakban. Emiatt még nem tud belőle fogyasztani, de én azt gondolom, én nagyon meg lennék lepődve, hogyha mondjuk az évnek a második felében 12-3-4%-os bérnövekedés és néhány százalékos infláció mellett nem indulna be a lakossági fogyasztás. Tehát szerintem ez az összefüggés, ez áll. Hogyha mondjuk ezt egy-két éven át azt látnánk, hogy mondjuk tényleg megy 14-jel a bérnövekedés, és nem nő Magyarországon a lakossági fogyasztás, akkor elfogadom, hogy át kell gondolnunk, hogy mi van ezzel az elmélettel, de egyelőre ezt nem látunk még megcáfolva.
Az alapján, amit elmondasz, nem tudja, hogy egyfajta ilyen satuba került volna a magyar gazdaságpolitika, hogy vagy jobban fékezi az inflációt, és akkor egyszerűen magasabb kamatszintekkel hűti a gazdaságot, vagy pedig elereszti, akkor ugye magasabban ragad az infláció, ugye a magyar államadósság szerkezete miatt ez még a kamatterheinket is valamennyire növelni fogja. Tehát olyan, mintha ezek a kozmetikázások, amik az elmúlt években működtek, tehát az ilyen tüneti kezelése a magyar gazdaságnak, az olyan, mintha kevésbé tűnne működőképesnek a következő időszakban.
Hát egyrészt mondhat, hogy satuban vagyunk, hát én azt gondolom, hogy mi magunk fogtuk bele részben a satuba magunkat. Ugye azért nem tud a Magyar Nemzeti Bank jobban kamatot csökkenteni, mert ugye akkor nagyon begyengülne a forint és importálnánk infláció, de azért kell ilyen magasan tartani a kamatot, mert magas az a prémium, amit a befektetők, akár a magyar, akár a külföldi befektetők elvárnak a forint befektetésektől, magas az a kockázati prémiumunk. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak magas a kockázata, de a magas kockázatot azt mi magunk állítottuk elő azzal, hogy ugye egyrészt vannak makrogazdasági bizonytalanságok, például a költségvetés körül, háborúban állunk gyakorlatilag a legfőbb szövetségeseinkkel, tehát hogy ezt a magas kockázati prémiumot, ezt mi hoztuk létre magunknak, ez az egyik dolog. Tehát ezen azért tudnánk segíteni, a jegybank ezen nem tud segíteni, ezen a kormányzat tud segíteni. A másik, ami nagyon fontos, hogy azért a jelenlegi növekedési környezet az egész Kelet-Közép-Európában olyan, hogy egy elég túlfűtött gazdaságban mindenhol alacsony a munkanélküliség, mindenhol viszonylag magas a bérnövekedés. Ugye ilyen helyzetben tényleg nehéz egyensúlyozni, hogy ne legyen ebből egy nagyobb gazdasági probléma. Tehát én nem mondom, hogy egyszerű helyzetben vagyunk, de ilyen helyzetekben ugye azt kell megpróbálni elérni, hogy ez a szűk munkaerőpiac és magas bérnövekedés mellett egyre inkább a sokkal magasabb hozzáadott értékű termelés felé mozduljunk el, és akkor ha van egy nagy termelékenység növekedés, akkor nem okoz akkora problémát ez a bérnövekedés. Hát ehhez meg a szokásos dolgok kellenek, amire nem is mennék bele, hogy jól képzett munkaerő, jogbiztonság, oktatás, stb. Ez egy hosszú projekt, ezt mondjuk egy éves távon ezzel nem tudunk mit kezdeni.
Igen, ez mindenképpen egy hosszabb beszélgetésnek a témája lehetne. Záró kérdésem, hogy ebben a helyzetben kiderülhet-e az, hogy az a típusú ilyen magyar út, amit úgy nézett ki, hogy a gazdaságpolitika az elmúlt években felfedezett, és nagyon magabiztosan állított, hogy ez a különutasság működni fog, hogy a világgazdaság az mégis visszalökheti Magyarországot egy ilyen konszenzusosabb pályára.
Hát én ezt a magyar utat, ezt őszintén szóval én ezt nem látom, hogy feltaláltunk volna bármit. Számos fejlődő ország próbált meg a miénkhez hasonló úgynevezett unortodox különutasságot csinálni. Ezekről nagyon sokat lehet gazdaságtörténeti elemzésekben olvasni. Az elmúlt 50-60-70 évben jellemzően az volt a tanúság, hogy ezek a különutasságok nem szoktak működni. Tehát azért a közgazdaságtannak vannak, ha bár nagyon sok mindenről vitatkozunk, azért van néhány alapvető szabály, amit még nem nagyon sikerült áthágni, úgyhogy szerintem ez nekünk sem fog sikerülni. Én azt gondolom, hogy Magyarország kénytelen lesz visszatérni, hogyha nem akar nagyon nagy problémákat a gazdaságának az alapvető közgazdasági összefüggések elfogadásához.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorban és elemezted a helyzetet. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella alapportfólió menedzsere volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, minden jót!
A következő interjút Szabó M. István, a Portfolio Podcast szerkesztője készítette.
Januárban még mindenkit meglepett, februárban már mindenki nagyjából ezt várta, mi az. Akár így is felvezethető, hogy a februári kereseti statisztika nem cáfol rá a várakozásokra, a februári KSH adatok majdnem 10%-os reálbéremelést mutattak. Ez bruttó 14%, amit érdemes azonban részleteiben is értelmezni. Itt van velünk a stúdióban Hornyák József, a Portfolio makrogazdasági elemzője. Szia!
Sziasztok!
A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazottak bruttó átlagkeresete február végi adatok szerint 605.400 forint volt. Mit mutat neked ez az érték?
Dinamikus maradt a kereseteknek a növekedése februárban is, de ahogy említetted is, januárban mindenkit meglepett, hogy 14% feletti adatot láttunk. Alapvetően sokkal alacsonyabb emelkedésre számítottak a makrogazdasági elemzők is, és februárban is kitartott ez a nagy emelkedés. Nyilvánvalóan ez most már nem volt meglepetés, ez most már összhangban volt az elemzői várakozásokkal. Alapvetően azt gondolom, hogy ez a jelentős mértékű keresetemelkedés, ez egyrészt válasz volt arra, hogy a minimálbér nagyon jelentős mértékben emelkedett, a garantált bérminimum is nagy mértékben nőtt, ugye 15, illetve 10%-os emelkedés volt, és hát itt van velünk továbbra is azért a munkaerőhiány. Jó, most már nincsen 100 000 betöltetlen álláshely, mint egy évvel korábban, most már idézőjelben csak 60-70 000 betöltetlen álláshely van, azért emlékezzünk vissza, hogy ez a 60-70 000-es szám, ez azért továbbra is olyan magas, mint amit 2016-2018-ban is láttunk, amikor is jelentős mértékű volt a munkaerőhiány. Tehát ez is továbbra is tolja fel a béreket, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy tavaly visszaesett a kereseteknek a vásárló ereje.
Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy két hónap adatai alapján nehéz egy folyamatot leírni, de hogyha ezt képbe helyezzük, mi volt eddig a béremelkedési folyamat, akkor egyből érthetővé válik a idei első két hónapnyi meglepetettség.
Igen, gyakorlatilag a bérek emelkedési üteme ez a 10-15%-os emelkedés, akárhonnan is nézzük, ez nem túl nagy meglepetés én szerintem összességében, hiszen tavaly is jelentősen nőttek a bérek, azelőtt is nagy mértékben emelkedtek. A kérdés inkább mindig az inflációnak az alakulása volt. Ugye amíg most az infláció már 4% alatti, addig a tavalyi évben éves átlagban 17% felett volt, és hát voltak olyan hónapok is, amikor 20-25%-os inflációról beszéltünk. Nyilvánvalóan, amikor egy 15% körüli béremelkedést egy ennél nagyobb infláció kíséri, akkor a dolgozók bizonyára eléggé kellemetlenül érzik magukat, hiszen kevesebbet tudnak vásárolni a pénzükből. Idén viszont fordult a trend, most már az infláció visszafogottsága miatt, alacsonyabb szintre való csökkenése miatt a keresetek vásárló ereje az emelkedik, ami akár idővel elvezethet, illetve el fog vezetni a fogyasztásnak a növekedéséhez is.
A friss KSH adatokból két érdekes vagy kibeszélendő folyamatot vagy jelenséget emelnék ki. Az egyik az, hogy a vállalati szektorban lassabb, a költségvetési szektorban viszont gyorsabb volt és nagyobb volt a bérek növekedés üteme. A másik pedig az, hogy nagyobb ugrás volt az alsó 2-3 jövedelmi ötletben, mint feljebb. Ez utóbbit megerősíti az a hír is, ami hétfőn jött, ugye két munkaerőpiaci cég felmérése alapján 2000 forint felé ugrott a fizikai dolgozóknak az átlagos órabére, ami meglepő. Ez valójában nem sok pénz, de meglepő, hogy átlépti ezt a szintet. Mi következik ebből a dinamikából?
Így van, az átlagbérnek a növekedése az gyakorlatilag onnan adódott, hogy a vállalatok 12,6%-kal emelték a béreket a februári adatok alapján. A cégeknél egyébként ez bruttó 611 000 forint feletti átlagbért jelentett. A költségvetési szférában viszont ennél nagyobb 17,2%-os volt az emelkedés. Itt bruttó 582 000 forintról beszélhetünk, tehát továbbra is azért van egy különbség a vállalati szektor javára, ott továbbra is magasabbak a bérek, annak ellenére is, hogy most a költségvetési szektorban nagyobb emelkedés volt azonosítható, kint részben azzal összefüggésben, hogy az oktatásban megkezdődött a béreknek a kiigazítása, és ott igencsak jelentős béremeléseket kellett végrehajtani, ami nem csoda annak tükrében, hogy voltak olyan pedagógusok, akiknek a szakmunkás minimálbére csökkent a fizetésük.
Volt honnan emelni.
Abszolút volt honnan emelni, jelentős emeléseket, ezeket végre is kellett hajtani, és tovább is kell majd emelni a következő időszakban a béreket. A másik példa pedig, amit említettél, hogy a fizikai dolgozóknak a bére jelentősen nőtt, ezt alátámasztja az is egyébként, hogy az alsóbb jövedelmi ötödökben az alacsonyabban keresőknél nagyobb a béreknek az emelkedési üteme. Ezt mutatja az is, hogy egyébként a medián bér az jelentősebb mértékben nőtt, mint az átlagbér. A medián bér 16% feletti növekedést mutatott.
Eddig, mintha úgy lett volna, hogy pont fordítva történt, hogy az átlagbér növekedett jobban, a medián bér pedig nyílt az olló, most záródik. Mi ennek a magyarázata?
Voltak olyan időszakok is abszolút, amikor ez éppen fordítva volt. Most megfordult ez a trend, hogy az alacsony jövedelmi kategóriákban jelentősen ki kellett igazítani a béreket, a minimálbér 15%-os növekedése miatt. Tehát a legalacsonyabban keresőknek, legrosszabbul keresőknek ugye minimum 15%-kal kellett emelni a fizetését. Tehát ez volt az a mérték, amit minden vállalatnak meg kellett lépni. Ennél csak nagyobbat lehetett emelni. Tehát alapvetően az a kép rajzolódik ki, hogy az alacsony keresetűek 16% feletti béremelést kaptak, nagyjából az átlagbér környékén volt a 14%-os, és nyilvánvalóan ahhoz, hogy kijön ez az átlagos béremelkedés, ez arra volt szükség, hogy a magas keresetűek, a jól keresők pedig ennél is alacsonyabb béremelést kapjanak. Így adódott ez az átlagos béremelkedés a gazdaságban. De a mediánbér kapcsán azért tényleg érdemes kiemelni, hogy amikor az átlag ember sokkot kap attól, hogy ő nem keres 600 ezer forintot, akkor el kell mondani azt, hogy az átlag ember valójában a mediánbért keresi, a mediánbér pedig úgy adódik, hogyha a kereseteket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, akkor a középen álló dolgozónak a fizetése a medián.
Ez most mennyi?
A bruttó mediánbér 492 ezer forint volt februárban.
A keresetek gyors emelkedése egyelőre nem csapódott le a fogyasztásban, de nem lesz-e abból egyébként baj az inflációs oldalon, hogy vágtat a reálbér növekedés?
Gyakorlatilag a reálbéreknek az emelkedése, illetve a béreknek az emelkedése az önmagában mindig felveti ezt a kérdést, hogyha gyorsan nőnek, hogy lesz ebből inflációs gond, lesz ebből probléma. Ugye, amit látunk, az az, hogy valóban meglepte az elemzőket a gyors béremelkedés, és a vállalatoknak ezt valahonnan ki kell gazdálkodni. Tehát egyrészről azért voltak és vannak tartalékok az előző időszakból a cégeknek, hogy emeljék a fizetéseket, azonban idővel biztos, hogy az árakhoz is hozzá kell majd nyúlniuk, hiszen egyrészt meg fog jelenni a fogyasztásban a béreknek az emelkedése, tehát a fogyasztás emelkedésére számítunk a következő időszakban. Ez megteremti a cégeknek azt a lehetőséget, hogy újra hozzányúljanak az árakhoz. Másrésztről pedig, hogyha megnézzük, hogy mennyivel nőhet idén a GDP, mennyi lehet a termelékenységnek a növekedése, akkor ebből nem rajzolódik ki ez a 14%-os növekedés, tehát valahol biztos, hogy bele kell nyúlni, illetve bele is fognak nyúlni a cégek ebbe a folyamatba. A nagyobb béremelkedés az mindig inflációs kockázatokat hordoz. Hogyha megnézzük a történelmi tapasztalatokat egyébként, hogy Magyarországon az elmúlt 20-25 évben mi történt infláció és béremelkedések frontján, akkor azt láttuk, hogy gyors reálbéremelkedés, tehát az infláció mértékét nagyon jelentős mértékben meghaladó reálbéremelkedés az 2002-2003-ban volt, illetve 2016 és 2019 között. Hát ez volt az a kettő időszak a 90-es évek eleje óta, amikor nagy mértékű reálbéremelkedés volt Magyarországon. Az idei év az egyenlőre bíztató, 8% körüli is lehet akár a reálbéreknek az emelkedése, hiszen az infláció az 4-5% körül alakulhat éves átlagban, ha van egy kis szerencsénk, akkor közelebb lesz a 4-hez, miközben most már egyre valószínűbb, hogy az éves átlagos béremelkedés az 12-14% között lehet, ebből adódóan pedig kijön egy gyors reálbéremelkedés. A kockázat pedig abszolút az, amiről beszéltünk, amit te is mondasz, a probléma, hogy az év második felében vajon hogyan alakulhat az infláció, milyen átárazásokat látunk majd a vállalatok részéről, hogyha megjön a fogyasztásnak az emelkedése. Ezzel kapcsolatban Magyarországon a történelmi tapasztalatok azok nem igazán jók, de az biztos, hogy az első 1-2 hónapnak a fogyasztási adatai, még hogyha kellemetlenek is, a gyenge fogyasztási adatokat is mutatnak. A másik oldalról pedig biztatóak, hiszen az árak nem tudtak emiatt elszállni.
Hornyák József, a Portfólió makrogazdasági elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm, sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a mobilodon. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Szabó M. István, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz csütörtökön jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu/rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.